Az Isten áldása legyen mindazokon, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 479. dicséretünk első verszakát, Hinni taníts, Uram. Foglaljunk helyet, és második, harmadik és negyedik verszakot énekeljük el. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Hallgassuk meg Isten üzenetét úgy, ahogy szól hozzánk a Tesztalonike beliekhez írt első levélből.
Pál apostol Tesztalonika beliekhez írott levele 5. fejezetének 12-től 25. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt.
Köszönjük szépen. Helyünkről felállva imádkozunk. Hálásak vagyunk Istenünk azért, hogy fel tudtunk kelni, és el tudtunk jönni, és hallgathatjuk a te intésedet, bátorításodat, örömteljes szavadat, és ahhoz igazíthatjuk a mi életünket, és akkor sem eltévedni nem fogunk, sem elszabni nem fogjuk az életünket. Taníts minket a szerinteladó jó cselekvésére, hogy azt megértsük, megtegyük, és mindenkinek a hasznára váljék. Könyörgünk Istenünk most a kárpátaljai fiatal fiúkért, rejtsd el őket, neked van egyedül hatalmad erre, hogy ne találjanak rájuk, és te teremts olyan helyzetet ebben az egész háborúban, hogy be kelljen, hogy fejezzék. Egyedül te tudod megtenni, neked van erre hatalmad. És kérünk, Urunk, te az ítélő Isten, cselekedj és ítélj igazságosan ebben az egész kérdésben. Mi sem átlátni, sem megérteni igazán nem tudjuk ezt, de te igen. Mutasd meg hát a te hatalmadat és dicsőségedet, és könyörülj meg azokon, akiknek semmi nem maradt, és az életük is veszélyben van. Kérünk a kárpátaljai gyülekezetekért is, annyira elfogytak, és alig vannak a templomokban, adjál kitartást és hűséget a lelkipásztoroknak, a presbitereknek és az ott maradottaknak is. Te a reménység Istene vagy, adj reménységet a szívükbe ebben a reménytelennek tűnő helyzetben. És kérünk azért is, Urunk, hogy áld meg a mi igére figyelésünket, hogy a te üzenetet tudjuk hazavinni, a szívünkbe fogadni, és az szerint cselekedni. A te fiadért, Jézusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Isten igéjét Péter apostol leveléből, az első levélből olvasom, a harmadik fejezetből, a 13. verstől eképpen. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szelíden és tisztelet tudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a társadalmat különösen a fiatalokra vonatkozik, és igaz ez, szinte átszövi az élet szöveteiben a kényszer, hogy megfeleljen valakinek, vagy megfeleljenek valakinek. Külön kikerestem az értelmező kézi szótárban a szónak az értelmezését, magyarázatát. Megfelelni azt jelenti határozott és kielégítő feleletet adni, sikeresen megmérkőzni egy feladattal, eleget tenni a követelményeknek, valamire minden körülmények között alkalmasnak lenni. Az apostoloknak is meg kellett felelni a szolgálatban bizonyos elvárásoknak. ők mégis, ahelyett, hogy az emberekre figyeltek volna, legnagyobb részben volt, amikor igen, de legnagyobb részben egyszerűen az volt fontos a számukra, hogy mi az Isten akarata. Pétert nem nagyon kedvelték a jeruzsálemi zsidó vének az egyházi vezetők, mert iskolázatlannak tartották, hát halászember volt, de leginkább azért, mert nem a rablik hagyománya szerint tanult és képezte magát, ugyanakkor meg megdöntentette őket Péter apostolnak a szolgálatkészsége, a határozottsága, és az az eredmény, az az áldás, ami az ő munkáját és szolgálatát követte. Péter szolgálata idején már bizonyos üldözések elkezdődtek, de akkor még nem jogi vonatkozásban, a törvények bevetésével, hanem inkább teológiai és társadalmi vallási értelemben. Azt azonban Péter világosan látta, hogy el fog jönni az az idő, amikor a tiszta keresztény hitet nem szívlelik, sőt, kikiáltják a keresztényeket, ahogy ez Néró idejében be is következett, kikiáltják a keresztényeket a társadalom ellenségének. Ezért azt írja a levelében, hogy készüljenek fel a Krisztus követők mindenre. Értelmes, egészségesen gondolkodó emberben mindig felmerül ez a kérdés, amikor hátratételt, üldöztetést vagy rágalmazást kell elszenvednie, hogy mi a teendő. Visszaüssek, ahogy nemrég egy hittanos gyerek mondta, hogy hát ha ütnek, tűrjem el, vagy üssek vissza. És ez nem csak a gyerekek szintjén kérdés, hanem a felnőttek szintjén is. Persze intelligens ember az nem mutatja ezt, csak belül forr a szívében az indulat. Visszaüssek szóval, vagy éppen kézzel, vagy ne. Hát nem divatos dolog ez, hogy megtorolni olyan szépen, csendben, néha egészen elképesztő módon próbál egyik ember a másikon bosszot állni, vagy annak visszavágni. Felnőttek világában tehát ez a kérdés ugyanúgy felmerül. Péter egyértelműen fogalmaz, de azt mondja, hogy ez nem könnyű megtartani, megállni, ennek eleget tenni, gonoszért gonosszal ne fizessünk. Amikor valaki rágalmaz, piszkálódik, minden módon megpróbál kihozni a béketűrésből, ahogy nem régen történt valakinél, mindig letették éjszaka a szemetet egy zacskóba a házuk füves része elé, a szomszéd meg mindig oda vitte a kutyulit sétálni, az elintézte, amit kell, aztán mentek tovább. Kérték, szóltak, semmi változás. És ford belne az indulat, hogy most mit csináljon, hogy a kutya nem tehet róla. A másik az igen, aki leteszi a szemetet, és ennél sokkal keményebb dolgok is vannak az emberek világában. Amikor már élet-halál kérdése, hogy a másik mit csinál a szomszédban. Vagy hogy valaki elmondta, egy autófényező műhely van a közelükben, és hát ott a levegőben azért száll minden, és azt a gyereké a kertben meg belélegzik. És ebből iszonyatos vita perpatval perek sorozata lett, míg aztán kötelezték az illetőt arra, hogy le kell fednie azt a helyet, ahol ő fényezi a karosszíri elemeket. De az, hogy mivé vált a szomszédságban a kapcsolat, arról jobb nem is beszélni. Legyünk őszinték, hányszor ott van a gondolat bennünk is, hogy ezt már nem hagyhatom. Most valamit tenni kell, oda kell csapni, legalább meg kell mondani, tudja, hogy hol a helye, ez így nem mehet tovább. És hát lehet azt mondani, hogy igen, egy intelligens ember az nem csinál ilyet, de ez nem intelligencia kérdése. Pál apostol, a másik apostol szintén foglalkozott ezzel, a társadalomban, az emberi közösségben szinte nap mint nap előforduló kérdéssel, hogy mi legyen a vélt, vagy igenis valósan létező sérelmeinkkel. Amikor otthon a szülő mond valamit, vagy amikor otthon a gyerek mond valamit, amikor a diák szemtelen a tanárral, vagy amikor a tanár úgy bánik egy gyerekkel, ahogy nem kellene. Szóljak vissza, mondjam meg, vagy tűrjek. Pál azt írja a Róma 12-ben, magatokért bosszút ne álljatok, hanem bízzátok azt az igazságosan ítélőre. Efézus 4.26-ban azt mondja, hogy nap le ne menjen a ti haragotokon, hanem béküljetek meg, mert nem tudjátok, hogy fölébredtek-e. És amikor temetéseket beszélek meg, ez mindig előjön, hogyha az utolsó szavam az volt a lányom felé, mondta egy édesanyja sírva, mikor kilépett az ajtón, hogy hogy lehet ilyen szoknyába elmenni. És többet nem találkoztak, mert volt egy közlekedési baleset, és a kislány ott maradt. És azt mondta ez anyuka, hogy soha nem bocsátom meg magamnak, hogy így engedtem el utoljára. Nyilván nem minden otthonról elmenetel, utolsó elmenetel, nem kell dramatizálni sem, de egy kicsit végig gondoljuk az emberi kapcsolatokat otthon, munkahelyen, iskolában, stb., akkor mégis muszáj elgondolkodni azon, hogy mit mondunk és mit csinálunk. Mert azért azt sem tudjuk, hogy hogyan lesz tovább. És erre mondja Pál, különösen a szoros közösségben élőknek, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon, hanem beszéljétek meg, rendezzétek el, és ne adjatok helyt az ördögnek. Mert minden, ami megtartott harag, gyűlölet, indulat, az valahol nem az Istenhez köt és kapcsol minket. Egyébként meg ő tud igazságosan ítélni. Nem, hát mi nem látunk bele egy másik ember életébe. Miért volt olyan? Azért, akik hosszabb ideje együtt élnek, azok ezt tudják már, hogy igen, ma így viselkedett, de én tudom, hogy nem azért, mert engem bántani akart, hanem úgy jött haza, hogy valami történt ott, ahol volt, hogy felhúzták, még igazságtalanság érte. Ott vált kedvetlenné, nem velem van baj, akkor meg ne piszkáljam. Ne tegyek föl neki kérdéseket, ha nem muszáj, vagy ha nagyon nem muszáj. Majd később, a legtöbb esetben úgy is el fogja mondani, hogy egy családon, egy közösségen belül jó az emberek közötti kapcsolat. A felolvasott sorokon keresztül, amit itt elolvastam, Péter a belső szeretett közösséget, ami az első gyülekezetben volt, hozza elénk. Figyelmeztet minket az apostol, 2 Mózes 23-ra utal vissza, azok hírt senki ne terjesszen. Csak ezt az egy intést, parancsot hányszor megszegjük, amikor egyáltalán nem tudjuk, hogy ez úgy van-e, hogy mondjuk, és mégis mondjuk. És miközben mondja az ember, kiven nem fordult ez még elő, aközben már sokszor érzékeljük, hogy ezt most abba kéne hagyni, vagy ezt se kellett volna kezdeni, de már belekezdtünk. Hagyd abba. Legyen bátorságod ahhoz, hogy utána esetleg azt mondd, hogy hát ez nem volt pontosan így, ne haragudj. A Szentírás világosan fogalmaz. Az Úr szeme az igazakon van, és füle azoknak könyörgésén, akik pedig gonoszt cselekednek, Isten haragjával találkoznak. Ebben van egy csodálatos ígéret. Mit mond? Azt mondja, az Isten szeme az Isten félőkön van, az igazak, ez ezt jelenti, hogy aki szereti Jézust, aki vele jár, aki ráfigyel, aki az ő erejével él, az Úr szeme az igazakon van. Ez egy antropomorf, ezt így hívja a teológia kifejezés, mert Istennek nincsen szeme. Még akkor sincs, hogy egy háromszögbe, sok templomban ott van egy nagy szem. Bár ezt már az iszlamisták is csinálják, hogy az ott Allah szeme, Cellámzében például elmondták, hogy ott a tó, meg ott a hegy, a tó Allah szeme, és összegyűltek a törökök ebbe az egykor híres üdülőhelyre, most meg már teljesen leamortizálódott emiatt. Tehát Istennek nincsen szeme, mert az Isten lélek. De azért használ a Biblia ilyen antropomorf, emberszabású, emberszerű kifejezést, hogy akik olvassák, azok jobban értsék, mint amikor mi nézünk valamire. Azt mondja, hogy az Úr szeme az igazakon van, és füle azok könyörgésén. Azokon, akik a Filippi 4 szerint háladással feltárják kérésüket és kívánságaikat az Isten előtt. Miután ezeket elmondta Péter, azt mondja, így folytatja. Aki titeket bántalmaz, ha ti az Isten szerinti helyesre, jóra törekedtek, és abban biztosan vagytok, hogy ez Isten akarata, amit mondtok és tesztek, akkor ez nem is lehet bántás igazán, nem? Hát akkor ha tudjuk, hogy amit mondunk és cselekszünk, az megegyezik Isten akaratával, akkor mi a helyünkön vagyunk. Lehet, hogy jönnek a megjegyzések, persze. Hát van, akinek soha semmi nem elég jó. Mindig van valami, amit mond, mert mindig mindent jobban tud. Természetesen van ilyen ember. Nem igaz, hogy így van, de ezek az emberek azt hiszik magukról. Hogyha valaki az Isten szerinti dolgokat cselekszi, és tudja, hogy ez tőle van, és az ő akarata, akkor lehet, hogy bántó dolgok mondanak, de ez nem megy olyan mélyre. Sokszor hallom egy beszélgetés során, hogy nagy kereszt nekem az anyósom. nagy kereszt a férjem, a menyem, a gyerekeim. Egyik sem igaz. A kereszt az, amit valaki a Krisztusétért kell, hogy elszenvedjen. Lehet egy jó vagy rosszabb emberi kapcsolat, de semmi köze nincs a kereszthez. Kereszt az, amikor a hitért bántanak valakit. Lehet, hogy egyszerűen csak az történik bizonyos esetben, amit a Szentírás mond, senki nem szenvedjen közületek, mint más dolgába avatkozó. Újra mondom, hogy vannak ilyen emberek, akik mindig beleavatkoznak más dolgába. Soha nem jó úgy, hogy mondta, gondolta, cselekedte, elvégezte, azon mindig valamit igazítani kell. A kereszt tehát az, amikor valakit a családban, mert ott is előfordul, az iskolában, a munkahelyén, baráti körben, vagy máshol kifejezetten a Krisztusba vetett reménységét kezdenek el bántani. Ha a butaságunk, vagy a balgaságunk, vagy a rossz döntésünk miatt bántanak, vagy tesznek megjegyzést, akkor azt tudomásul kell venni, hogy jogos a két pont a versenyzőnek. Nincs tovább. Hát ha olyasmit csináltam, és ez kiderül, hogy helytelen volt, akkor vegyem tudomásul, hogy jogosan tettek megjegyzést. De újra mondom, hogyha Isten szerint való, a hitemből fakad, igeszerű, akkor ezzel nem igazán kell foglalkozni. Azt mondja, hogy más dolgával hatkozóként ne szenvedjetek. Viszont, ha szenvednetek kell a Krisztus hitért, akkor azt mondja, hogy ez hozzátartozik a hithez. Hát aki Krisztus követője, az másképp gondolkozik egy csomó mindenről. Ez pedig ütközést jelent a szűkebb környezetben. Az csak Isten tudja világossá tenni, hogy amikor bántás ér, az az akarata szerint való dolog, vagy pedig újra mondom, a saját dolgunk miatt történik bántás. Máté 5.10-ben azért Jézus azt mondja, boldogok azok, akiket üldöznek az Isten igazságáért, mert övék a mennyek országa. Csak ne keverjük össze a mi igazságunkat, meg az Isten igazságát. Az Isten igazsága Krisztus. Mert ő mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, és ott valójában egy olyan szó szerepel a görögben, ami azt jelenti, hogy valóság. Én vagyok az út, a valóság és az élet. Hogyha az Isten igazságáért, az Isten valóságos dolgaért szenved valaki hátatételt, arra azt mondja a Szentírás, hogy azt örömmel vegye, mert ez kitüntetés. Ahogy valaki mondta, hogy kitüntetés Isten részéről, ha valakinél megengedi, hogy a hitér hátratételt kapjon, szenvedjen el. Aztán folytatja Péter, és azt mondja, a jó lelkiismerő, hogy van olyan jóság, ami nem sok vizet zavar. Ugyanakkor emberileg, társadalmiak sok mindent előre visz. Ezek az emberi jó dolgok, amikor valaki segít valakinek önzetlenül, és néha a hívő keresztényeket megszégyenítő módon segít egyik ember a másikon, és még csak köszönetet sem vár érte. Nem helyesli az igazságtalanságot, az erkölcstelenséget, bár néha ezt a másik ember életében veszi csak észre. Úgy általánosságban hiszi az ilyen jó ember, hogy a vallásosság az jó dolog. De az igazi keresztény hitről, aminek semmi köze nincs a valláshoz, sokszor elmondtam, arról semmit nem tud, és abból semmit nem ért. Ez a fajta jóság jó dolog emberileg, de nincs köze az Isten szerinti jósághoz, mert az más, amiről Péter beszél. Az a gondolkodás és a szív állapota, és a megértett isteni akaratból fakadó beszéd, cselekedet és döntések sora. Ebben a hozzáállásban, amikor Istentől kap valaki jó dolgokat, és azt cselekszi, erő és tűz van, és szinte megállíthatatlan, és mögötte ott van az Isten hatalma, ereje és szeretete. És azért nem szokták ezt szeretni, mert ebben a jóságban nincs megalkuvás. Senki kedvér, még a saját családtagja kedvéért sem. Hajlandó másképpen dönteni, mint amit megértett az Isten akarataként, és ez nagyon akarataként, és ez nagyon sértő, és bántó tud lenni sokak számára. Ahogy egyszer valaki megkérdezte az édesapját, hogyha járnék hozzád iskolába, és tanítanál, akkor hogy bánnál velem? És apuka azt mondta, hogy veled sokkal keményebben, mint a többiekkel. Nehogy azt mondják, hogy kivételezek a gyerekemmel. Érdekes válasz volt. Nem kell keményen is másképp bánni, csak ugyanúgy, mint a többivel, az egészen biztos, De az is kétségtelen tény, hogy amikor valaki Isten szerint hoz döntéseket, a saját életre nézve, az üzleti világban, a munkaköri kapcsolataiban, a pénzügyekben, a házasság kérdésében, a szexuális kérdésben, a szerelem kérdésében, van-e együttélés, vagy nincs Isten szerint, Isten szerint a házasság szent az Isten előtt. Az együttélés nem az, az parázna kapcsolat. Ezt nem sokan, nem szívesen hallják sokan, ezt mondja a Szentírás. Ezen túl lehet lépni, ezt félre lehet tenni, erre azt lehet mondani, hogy azóta már sok minden megváltozott, mióta leírták a Bibliát, ez biztos, hogy így van. De a 10 parancsolat semmit nem változott, és ott meg világos az üzenet. Tehát azért fontos ez, hogy megértsük. Ha valaki Isten igéjét képviseli, az előbb-utóbb ütközni fog azzal a világgal, a világban élőkkel, a vezetőkkel, a családtagokkal, a kormányokkal, a politikusokkal, minden egyébbel, mert ő az Isten szavát, tisztaságát képviseli a világban. Az ilyen gondolkodás mögött mindig veszélyt szimatolnak, mert nem fut együtt a tömeggel. Hogy ő másképp gondolja. Egyáltalán azt, aki erkölcsileg másképp áll dolgokhoz, az mindig gyanú veszi körül, hogy miért is mondja ő ezt. Miért áll ki amellett, amit helyesnek lát? Pedig ott van az igében, boldog ember az, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesnek tart Isten szerint. Az boldog ember, mert ő tudja, hogy ez az Isten akarata. Ezt képviselem, ha ez valakinek nem tetszik, hát nagyon sajnálom. De erről az úton nem lehet letéríteni. Ugyanakkor meg ott kell lenni annak a nyitottságnak is. Ha valaki, ahogy a Heidelberg KT szerzői leírták, ha valaki bennünket az Isten igéből jobbra tanít, annak készséggel engedünk. Ez valami egészen elképesztő nyitottság. Hogyha kiderül a Szentírás alapján, hogy mégsem az a jó, amit én úgy gondoltam, annak készséggel engedek. És mindegy, hogy az 5 éves mondja, aki nem régen odaállt a nagypapa elé, hogy fölnézett rá, hogy nagypapa, te miért rongálod cigarettával az egészségedet? Hát akkor ki is látja jól? A nagypapa, vagy az 5 éves? És ezen a nagypapa elkezdett elgondolkodni, azonnal nem, de 2 hónapon belül felhagyott a dohányzással. Hát az unokája megkérdezi, hogy vannak Istennek néha egészen különleges eszközei. És néha jó lenne, ha elénk is odaállnának 5 évesek, és feltennének kérdéseket, hogy miért is tetszik ezt csinálni? És lehet, hogy talán a gyerekek szájából származ igazság, ahogy Jézus mondja, jobban meggyőzne minket. Egész egyszerűen az az ember, aki Krisztus igazságát képviseli, még ha töredékesen is, mert melyikünk tudja, ha valaki közülünk már hívő keresztény, ezt tökéletesen, de azért mégiscsak átüt, mint szöveten a folyadék, az, hogyha valaki az Istenhez tartozik. Egy nyári konferenci után mondta el egy fiú, eddig soha nem volt nagyobb vitám a szüleimmel, de mióta hitre jutottam, minden másképpen látunk. A tanulás kérdését, a házasság kérdését, az időbeosztást, a pénzbeosztást. Eddig nem voltak vitáink, most meg nagyon sokszor vannak viták. Nyilvánvalóvá válik, hogy a fehér mellett a szürke is elszínezett dolog. A feketéről már nem is beszélve. Tehát egyszerűen ki kell, hogy derüljön. És ha nem derül ki egy Istenhez tartozó emberről, hogy ő ilyen értelemben másképp gondolkodik, az nagyon nagy baj. Jaj azoknak, mondja a Szentírás, akik a sötétséget világosságnak mondják, és a jót rossznak, és a rosszat jónak. Manapság pont ez történik, nem? Generációkkal hitetik el, hogy az a jó, ez a jó. Szivárvány színűnek kell lenni. Hát ma ilyen korban élünk. Hát nem lehet csak egy síkon gondolkodni, hogy a férfi férfi, a nő nő, az anya anya, az apa anya, és így tovább. Egy táblát kell kitenni a mosdóra, aztán mindenki oda megy, és így tovább, és így tovább. De ez megint csak egy olyan irányzat, aminek semmi köze nincs a mindenható Istenhez és az ő igéhez. Manapság is ez történik, hogy háború szükséges, rossz. Nyilatkozzák azok, akik több ezer kilométerre vannak a háborútól, és nem kell elküldeni fiúkat a háborúba. És másképp látják azok, akik a háború környékén laknak és élnek, és nap mint nap szörnyűbbnél szörnyűbb híreket kell hallani. A háború mindig az ördögtől van, aki emberölő volt kezdettől fogva. A fő bűnös az, aki elkezdte, de az is hibás, aki nem akarja abbahagyni, és nem akarnak megegyezni. És hátulról fűtik, és viszik azt, amivel folytatni lehet. És ha azt hiszi valaki, hogy ez egy bevett szöveg, és az hangzik el itt most, amit annyian mondanak, nem erről van szó. Az hangzik el, amit a Szentírás mond. Boldogok a békesség szerzők, mert Isten a békesség ura, és nem a háborúság, és a háború ura, és jaj annak, aki a rosszat és a sötétet jónak és világosnak mondja. Határozott, világos állítása, véleménye és tanítása ez Istennek. Az Istentől való jóság mindig előhozza a másik oldal kérlelhetetlen istentelenségét. Ez így volt Herodessel, meg Keresztelő Jánossal kapcsolatban. Mit mondott Keresztelő János? Nem szabad neked, Herodes, a testvéred feleségével együtt élni. Küld el Herodiást. De Herodes nem küldt el. Ehelyett jött az alkalom, Salóme a tini lány, félig levetkőzve, a már italos férfiak előtt lejtett egy erotikus táncot, ahogy lenni szokott, a férfiak begerjedtek. Herodes azt mondta, hogy kéri, amit akarsz, országom felét akár, neked adom. És a tini kislány nem tudta, hogy mit kell kérni, hát honnan tudta volna. Ott a király előtt, meg a félig részek férfiak előtt kimegy anyucihoz, anyuci meg azt mondta, hogy kérd el Keresztelő János fejét egy tálban. Milyen ízléses dolog ez, nem? Arra vigyázni kell azért, hogy ezüst tálban legyen, mert adni kell a formára. Kérd el Keresztelő János fejét. Sose felejtsük el, hogy az ördög az mindig a hit fejét, Krisztust kéri el tőlünk. Mindig azt akarja lefejezni. Nincs ez másképpen. Keresztelő János volt Herodes király lelkiismerete. Azt vágták el. Levágták a fejét szó szerint. Add ide nekem egy tálban Keresztelő János fejét. És Herodes a vendégek miatt meg hát mondott valamit, tartani kell az embernek a szavát, ugyebár bármi történik is. Kiküldi a hógért, levágják Keresztelő János fejét, és elhallgat a proféta. De nem nyugodt Herodes, mert amikor Jézus megjelenik, és elmondják, hogy mit cselekedett, akkor azt mondta, hogy csak nem Keresztelő János támad fel a halálból. Nincs nyugalom belül, mert tudta pontosan, hogy mit csinált. Ő volt a tiszta hang, ami segített a királynak, és ez most elhallgatott. Maradt az a tisztátalan, akinek az volt az érdeke, hogy őt a király ne küldje vissza az előző férjéhez. Keresztelő János megmondta az Isten szerintit, és ez az életébe került. Azt mondta a proféta, hogy nem szabad ezt és ezt tenned. Mi ezt nem szívesen halljuk, amikor Isten valamire azt mondja, hogy nem szabad. Kérlek, ne tedd, ne rongáld magad, ezzel, azzal, amazzal tovább. Pihenj többet, vállalj kevesebbet, mondj nemet. Ez lassan népbetegség, hogy fiatalok és idősek képtelenek valamire azt mondani, hogy nem vállalom. Mi lesz a következmény? Semmi, mi lenne? Ez természetes dolog. Van, amit elvállok, valamire meg azt mondom, hogy nem. Nem emlékszem Pasa Réter, amikor azt mondta valaki, hogy ezt csak maguk ketten tudják elvégezni. És hogy összenéztünk Álmannal, hogy na hát ez az, amit egészen biztosan nem kell elvállalni. Mert olyan nincs, hogy csak mi tudjuk elvégezni ketten. Hát mások is. Miért ne tudnának? Beszélni, szolgálni, stb. Hirdetni az evangéliumot. Amit azt mondják, hogy csak te, az azt jelenti, hogy hátulról jön, alulról jön. Itt a fényezés jön, meg az, hogy hát egy különleges ember, szó sincs róla. Nemet kell tudni mondani. Egyébként belepusztulunk, és nem akarjuk megélteni. Tönkre megyünk, kiégünk, belehalunk, azt hiszük, hogy 20 évesen nem lehet infarktust kapni. Hát szó sincs róla. Most is temettem valakit, aki 30 se volt, és agyonhajtotta magát. Ne legyen tévedés az életünkben. Vagy Isten szerint való dolgokat csinálunk, vagy ennek a szörnyű következményével találkozni kell. Herodes királynak az élő lelkiismerete Keresztelő János volt. És örüljünk annak, hogyha valaki beleszól és azt mondja, hogy te tényleg ez Isten szerint való? Ha már hívőemberről van szó. Vegye komolyan az intést. Mindig meg akarnak zsarolni egyébként vagy pénzzel, vagy lehetőséggel megvesztegetni, vagy a szexualitás kérdését kihasználva. Rendkívül erőrejutást felajánlva. Ezt csak te tudod megcsinálni, rajtad kívül ez nem ért senki ilyen profi módon. Egyszerűen nem igaz. Már ebből tudni kell. Amikor elhangzott az Édenben az a szó, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Ez a csak ugyan szó. Csak ugyanezt csak te tudod. Ez ismerős, mert ezt az ördög, a kígyó mondta Ádámnak és Évának. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy nem fogtok meghalni. Hát hazudott az Isten. Csak hogy a hazugság atya hazudott. Mi lett a következménye? Szakítás az Istennel, és ha most körülnézünk ebben a világban, most is azt aratjuk, ami ott történt. Az igazán istenfélőket sokszor azért nem szeretik, mert mellettük szavuk, életük nyomán, ha az hiteles, akkor kiderül az, ami a másik életében nem helyes, és nem jó, és nem hiteles. István vértanút kövekkel temették be, mert nem bírták elviselni, hogy átütött az Isten igazsága az élete tisztaságán át. Amikor valaki emiatt szenved, na az kereszthordozás. Amikor a hitért szenved, az kereszthordozás. Teljesen világos, helyes és jó, ha valaki elmondja az abortusz, az italozás, a házasságtörés, a lopás, a szenvedélyek, a pénzimál és sok más kérdések kapcsolatban Isten tanítását. Mindegy, hogy most a másik erre mit reagál. Hallja, tudja, jusson eszébe is jut nagyon sokszor. Ott akkor az a templomos kollégám azt mondta, hogy, és elkezd gondolkozni rajta, hogy mi van, ha igaza van. Meg sokszor látja a lepusztuláson, hogy mennyire igaza van. Sokszor elmondják azt, hogy tiszteletben kell tartani a másik deviáns viselkedését. Hogyne? Meg azt is tiszteletben kell tartani, hogy ott van még 20 gyerek, és annak nincs deviáns viselkedése, de az egész órát megakasztják, és a deviancia miatt még az órát sem lehet normális módon megtartani. Nem egyszer tapasztalom a hitoktatás közben is, hogy egy gyerek miatt az egész lassan füstbe megy. És keményebb eszközöket kell bevetni, hogy odaül mellém, és itt tovább külön beszélgetek vele. Ahhoz, hogy egyáltalán a tanórát meg tudjuk tartani az iskolába. És nem vagyok egyedül ezzel a kérdéssel. Másik 20-150 ember szenved, de nekünk tiszteletbe kell tartani, és toleránsnak kell lenni. Egyébként a deviancia árát mindig a nem deviánsok fizetik meg. Ez ilyen egyszerű tétel. Ne féljetek, mondja Péter, és ne essetek zavarba azok miatt, amit mások mondanak rólatok a hitetek miatt. Legyetek készek megfelelni a bennetek lévő reménységről. Na de hát azt tud a reménységről beszélni, akinek van reménysége, nem? És itt nem azt jelenti, hogy remélem, hogy holnap nem fog havazni, hanem a reménység forrása, alapja Jézus Krisztus, a benne való hit. A testet megölhetik, folytatja tovább az apostol, de az örökkévaló lelketekkel nem tehetnek semmit sem. És ezt Jézus ugyanígy mondta. Ne ijedjetek meg, ne féljetek, hanem tegyetek bizonságot a Krisztusba vetett reménységetekről. A Galata 5.22-ben van egy furcsa mondat, felsorolja a lélek gyümölcsét, nem gyümölcseit, hanem gyümölcsét, a szeretet, jóság, hűség, mértékletesség, stb. Ez egy gyümölcs, annak különböző ágai, ha tetszik, gerezdjei, amit ott olvasunk. És a végén van egy ilyen mondat, hogyha ez igaz valakire, az ilyenek ellen nincs törvény. Mit jelent ez pontosan? Hogy a PTK és a BTK polgári meg a büntető törvény nem érvényes náluk? Nem. Hanem az Isten törvénye szerint élnek, ezért helyesen jól látnak, és tudnak helyesen is jól cselekedni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs sose ütközés, sőt, ez pont azt jelenti, hogy az Isten igével ütközik az, amit lát, gondol és mond. Péter arról is beszél, hogy konfliktus helyzetben derül ki, hogy aki hisz, az másképpen gondolkodik, beszél és cselekszik, azt mondja, hogy szerítséggel és félelemmel. Itt egy olyan szó szerepel a régi szövegben, hogy a félelem helyett az Isten pajzsa. És az Isten pajzsa, mely pajzs és páncél az Isten. Mögötte állva, úgy, hogy az Isten előttünk van. Ez lehet imádságunk, hogy Úr Jézus, te menj be előttem. Ide, oda, amoda, és te rendezd el azt, amit én nem tudok elrendezni. Szelítséggel és félelemmel. szeretettel válaszolni azoknak, akik a hitünkért bántanak bennünket. Valójában a világ azért kéri mindig számon a keresztény gondolkodást azon, akik így élnek, mert sóvárogva várják, hogy mondja már meg valaki, hogy mi a kivezeti út ebből a pokolból, amiben sokan élni kényszerülnek. Mi a kivezeti út? Te tudsz egy megoldást? Te tudsz megoldást? Mi az a reménység, ami benned van? Hogy hívják? Mert van neve. Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Ez az egyetlen élő reménység, ami tud az embereken segíteni. És itt az is szerepel, hogy az Istent szenteljétek meg a szívetekben. Vagyis különítsétek el magatokat az Isten számára. Hát azért, ami szent, az Isten számára elkülönített. Vagyis irtózzunk mindattól, ami Isten és közénk állhat. És itt nem bonyolult dolgokra kell gondolni, hétköznapi dolgok is lehetnek. Lehet, hogy nem kell oda elmenni, mert az nem szent dolog lenne, ha azt csinálnám. Nem kell abban részt venni, mert ez nem olyan dolog, ami kedves lehet az Isten előtt. Egyébként lehet jó dolog, nehogy félreértsük. De nem ez a kérdés, hogy jó vagy rossz, néha ez világos, máskor nem. Lehet Isten szerint, vagy pedig nem. Calvin ezt írja. Az emberektől azért félünk, mert nagyobb hatalmat tulajdonítunk nekik, mint az Istennek. Kőkemény igazság, amit Calvin János leírt. Jobban félünk az emberektől, mint amennyire féljük az Istent. Isten félelem egyenlő, nem tőle félek, tisztelem, becsülöm, félem őt. Ez egy szép régi magyar kifejezés. Mivel szeretem, ezért a szavára hallgatok. Hallgatsz Isten szavára? Hallgatsz az intésre, figyelmeztetésre? Péter ezért írja, legyetek készen mindenkor megfelelni a bennetek lévő reménységből. A hívőben élő reménység az a Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten. Föltámadott, most is él, és aki benne hisz, az abból él, hogy él Krisztus. Ez a töltés, mint amikor hasonló az, hogy rátesszük a orbankot, vagy a telefont, és a töltő tölti. A keresztény hit a Krisztusról, a közösség az feltölt minket, mert sokszor lemerülünk és kimerülünk. Hát azt tud azért reménységgel világítani, akinek van reménysége. Azt tud hitelesen beszélni Krisztusról, akinek van kiről beszélnie, akinek közössége és kapcsolata van Krisztusról. Mi kitől és mitől várjuk, hogy jobbra forduljon az életünk? Egy üzenettől, egy embertől, egy ígérettől, a szerelemtől, majd ha megházasodtam, akkor minden jóra fordul. A diplomától, egy engedélytől, a diploma utáni időszaktól, jobb állástól. Mi a reménységünk központi forrása? A Szentírás azt mondja, hogy a Krisztusba vetett reménység nem szégyenít meg, mert az Isten szava nem tér vissza üresen, hanem megtermi a maga gyümölcsét. És ez a gyümölcs ebből üt másoknak is, és az ilyenek ellen nincsen törvény. Péter azzal bátorít, hogy az Isten nem igazságtalan, majd amit vetnek az emberek, azt fogják aratni, és amit vetünk, azt fogjuk aratni. Ha a hitedét gúnyt, hátatételt vetnek, akkor saját maguk fognak szembe találkozni azzal, hogy gúny vagy hátatétel. Emlékszem valakire, aki nagyon keményen bánta nyugdíjasokkal, néhányan dolgoztak ott a munkáján, és ő volt a főnök. És csak nuggereknek hívta őket, akiknek minden jó, meg futnak a farhátér, meg egyebek, szóval elképesztő megjegyzéseket tett. És egyik pillanatra másikra kirúgták, leváltották. A nuggerek megmaradtak. Érdekes módon. Ő neki meg el kellett menni. És egy valaki ment oda hozzá. És azt mondta, hogy tudjuk mi mind a ketten, hogy sokat bántott maga minket. De én azért sajnálom, hogy így bántak el magával. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem bízzátok az igazságosan ítélőre. 2. Péter második levelében meg ezt olvassuk. Kedves dolog az, ha valaki Istenről való meggyőződésért tűl keserűséget, méltatlanul szenvedvén. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkeitek miatt arcul verve tűrtök. De az Isten szerint jót cselekszitek, és mégis szenvedve kell tűrnötök, ez kedves dolog Isten előtt. Egy lelkész meglátogatta a kollégáját, aki tele volt panasszal, hogy a hitéért szerte a városban gúnyolódó, mosolyog meg röhögés veszik körül, cikizik, ha látják, nevetség tárgyává lett, szent fazéknak gúnyolták, csúfolták. A kolléga csendben véghallgatta, aztán azt mondta, ugye mind a ketten tudjuk, hogy a szent fazakat mire használták a jeruzsálemi templomba. Istennek készítették el benne az áldozathoz való dolgokat. Aztán föltette ezt a kérdést. Mondd, szembe köptek már? Azt még nem válaszolta a panaszkodó. Arcul ütöttek már? Azt sem. Tettek már tövisből font koronát a fejedre? Meg koszorult? Folyt a véred? És mindenki elhagyott már? És erre a másik nem mondott semmit, hanem csendben lehajtotta a fejét. Mondd, arcul ütöttek már? Leköptek? Nyomtak a fejedbe? Koszorult? Gyaláztak, és elhagyott mindenki. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, amit ma akartál elmagyarázni nekünk. Segíts, hogy megértsük, hogy velünk nem véletlenül történnek dolgok. Sem ilyen, sem olyan. Sem jó, sem amit mi rossznak látunk. Aztán később megértjük, hogy mégiscsak az volt a jó, és úgy volt a jó, és tanulhatunk, és kijöhetünk abból úgy, hogy gazdagabbak leszünk. Kérünk, taníts meg minket arra, hogy másképpen lássuk a dolgokat. Másképpen viselkedjünk, szóljunk, beszéljünk, vagy hallgassunk. Könyörgünk azért, hogy taníts meg kit-kit arra, hogy merjen és akarjon nemet mondani, hogy ne pusztuljon bele az állandó igenekbe. És taníts meg minket másképpen látni, gondolkodni, szerinted való módon dönteni. Így kérünk azokért a családban, akik még nem ismernek téged. Tanítsd őket a te utadra, Urunk, hogy el ne pusztuljanak lelkileg. És köszönjük azt is, hogy a te jó, kedves és tökéletes akaratod mindig ott van előttünk, és mi döntetünk a szerint, és döntetünk annak ellenére is. Taníts meg minket jó döntéseket hozni. Add a te szent lelked erejét, hatalmát, bölcsességét, hogy azt lássuk, amit te mutatni akarsz nekünk. És azt szerint akarjunk élni, ahogy ezt te akarod. Hogy váljon áldássá mások számára az életünk, és hogy legyen gyümölcsözővé a saját magunk számára is. Amen. Maradjunk csöndben, és beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljek el a 392. dicséretünket, mind az 5 verszakot, felelve Isten szavára, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Hallgassuk meg a hirdetéseket, 3 órakor konfirmáció előkészítő, hívom és várom erre a odajárókat, 4-kor és 5-kor ifjúsági órák vannak, erre is hívom, és várom a fiatalokat. Ha valaki fiatal és még sose volt ilyen alkalmon, tegyen egy próbát, mindenki mindenhol van, úgyhogy először van, aztán jövő héten már másodszor, és itt tovább hívjuk és várjuk a fiatalokat. Este 8:30-kor online imaóra van, a refnagykovácsi.hu honlapon csak rá kell menni, rá pöttyinteni, és már is belép az illető, és tudunk együtt imádkozni. Hirdetem az adakozás lehetőségét, a jókedvű adakozót szereti, és megáldja Isten. És most is van kávé, ahogy ezt mondták, lehet maradni, kávézni és beszélgetni egy kicsit. Énekeljük el a himnuszt helyünkről felállva, aztán vegyük az áldást. Vegyük Isten áldását. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága. Ha valaki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.